Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Kegyelem, irgalom és békesség ti néktek Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól mi hozzánk mindenható Istenünk szent igéje, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott leveléből, innen is a második fejezetből. Tehát a nevezett helyről, a Filippi levél második fejezetéből, a 12. verstől a 18. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába, sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Szeretett testvéreim, mindenható Istenünk, tegye szent lelke által személyesen érthetővé, megszólító üzenetté az elhangzott igéket. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, boruljunk imádsággal Urunk elé. Kegyelmes mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked azt a csodálatos tervet, amit már messze-messze a mi létünk, születésünk, fogantatásunk előtt, a világ alapjainak felvettetése előtt elvégeztél rólunk. Köszönjük, hogy ezt a tervet véghez vitted, addig a szörnyű, addig a nagyszerű végig, a keresztig. A te engedelmességedet köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Urunk, valahányszor eléd borulunk, meg kell köszönnünk ezt. És meg kell köszönnünk most is, hiszen ha ez nem így lett volna, nem énekelhettük volna az imént, hogy te minket felvettél. Nem énekelhettük volna az imént, hogy örökségeddé tettél bennünket, és egyáltalán nem lett volna igaz a szó, hogy Jákob tisztségét, az általad nagyon szeretett tisztségét adtad nekünk is. Mindenható Istenünk, a te szeretetedet is köszönjük. Köszönjük, hogy ennek olyan sok apró, vagy valamikor hatalmas jelei lehettek. És láthatjuk ezeket, hogyha visszagondolunk az elmúlt egy hétre, láthatjuk a mögöttünk lévő évre, de igazán, ha a mögöttünk lévő évezredre visszatekintünk, az is tele van a te szeretetednek jeleivel. Köszönjük, hogy te olyan nagyon szereted a népedet. Urunk, ugyanakkor bűnbánattal kell eléd borulnunk, hogyha nem láttunk semmit ebből a szeretetből. Hogyha láttunk bár sok mindent, láttunk küzdelmet és harcot, de valahogy a te erődet nem láttuk benne, a te kezedet nem láttuk benne, és azt nem láttuk, hogy ennek bármiféle értelme lenne. Urunk, talán látunk, és látunk most is félelmeket és kétségeket. És egyáltalán nem látjuk, hogy te szeretnél bennünket. Talán egyáltalán nem látjuk, hogy fontosak vagyunk neked. Urunk, éppen ezért két dolgot kérünk most te tőled. Győzz meg bennünket arról, hogy fontosak vagyunk neked. Hirdettesd úgy az igét, hogy az hatalmába kerítsen minden érzést és minden gondolatot mi bennünk. Urunk, nem is mi szeretnénk a kezünkbe venni a te igédet. Azt kérjük, hogy az ige vegyen a kezébe bennünket. És kérjük tőled azt is, Urunk, így a te igéd és szent lelked által nyisd meg a mi szívünket, hogy meglássunk téged ebben a világban, ahol igenis itt vagy. Engedd, hogy meglássunk téged életünkben, bárhonnan is jöjjünk, bárkik is legyünk. És Urunk, engedd, hogy meglássunk téged a holnapban, a jövendőben. Urunk, nem a jövendőt akarjuk látni, nem a holnap részletei, kérdései, titkai érdekelnek. Mi téged akarunk látni. Hát kérünk, a Krisztus érdeméért, mennyei atyánk, közöld magadat most a Szentlélek által. Amen. Az a szent ige, szeretett testvéreim, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával. Írva található a Mózes 5. könyvében. A Mózes 5. könyvének 33. fejezetéből a 8., 9., 10. és 11. verseket olvasom. Lévire ezt mondta Mózes. Tummimodat és Urimodat add ennek a hűségesnek, mert próbára tetted Masszában, perbe hívtad Meribá vizeinél, aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára. Nem ismerte el testvéreit, nem akart tudni fiairól. Parancsodat megtartották, szövetségedet megőrizték. Tanítják döntéseidre Jákobot és törvényedre Izraelt. Tömjént tesznek orcád elé, áldozatot oltálodra. Áld meg, Uram, amije van. Gyönyörködj keze munkáiban. Támadói derekát törd le, és gyűlölőjét, hogy föl se kelhessenek. Amen. Áldott szolgálatot. Szeretett testvéreim, ezzel a mondattal nagyon sokszor indítottak már útnak, akár egy lelkészi hivatalból, akár otthonról. Többnyire így vasárnap délelőttönként ige hirdetésre, Isten tiszteletre menet. De nagyon sok más alkalom is volt már. Megszokott egészen rutinos alkalmak, ritka, olyan szolgálatok, amikre az ember a szokottnál is többet készül. Áldott szolgálatot. Jó így indulni, ha a szolgálatra indul az ember. Jó az Isten áldását várni és kérni. Jó az Isten áldását kérni és várni mások szolgálatára is. Ezt teszi itt Mózes. Ő már a halálára készül. A 33. fejezet első versének egy megjegyzését, miszerint ezt mondta Mózes, amikor megáldotta Izrael törzseit, amikor meghalt. Az ige magyarázó legalábbis egy részük egyértelműen úgy érti, hogy Mózes ezt közvetlenül a halála előtt mondta. Ezek talán már a legeslegutolsó szavai. Szóval ott van Mózes, egy csodálatos határon, ami azonban mégsem annyira csodálatos. Látni láthatja az ígéret földjét. Bemenni ő már nem mehet. Áldás kívánása hát azoknak szól, akik éppen arra készülnek, hogy belépjenek. Áldás kívánása másokért szól. És ugyanúgy, mint egy klasszikus pátriárka, mint azt elsősorban Jákob tette ebben az összefüggésben, őt érdemes említeni, hiszen Jákob a 12 fiát egészen hasonlóan áldotta meg, legalábbis maga a sor, a szituáció hasonló. Mózes első könyvének 49. fejezetében olvassuk Jákob által a fiainak adott áldások sorát. Szóval valami hasonló van itt is. Ugyanazok a nevek, de ezek a nevek immáron közösségeket, törzseket jelentenek. És innen kezdődnek a különbségek. A Jákob által a fiainak nem mint törzseknek, hanem mint egyes embereknek adott áldások nagyon-nagyon sokban különböznek a Mózes által a törzseknek, a közösségeknek adott áldásoktól. Igazából ebben a sorban egyedül a Benyámin törzsének és a Jákob által Benyámin személyére adott áldásnak van több-kevesebb köze egymáshoz, itt még szó szerinti egyezések is előfordulnak, máshol még gondolati egyezések sem. Áldott szolgálatot. Szól ez most mindannyiunknak. Legyünk lelkészek, igehirdetők, vagy bárki mások. És szól ez most egy olyan áldás, egy olyan ige által, ami eredetileg Lévi törzsének szólt. A lévitáknak, az Istennek szentelt törzsnek. Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy ez az áldás éppen ezért legfeljebb a jelenlévő lelkipásztoroknak, és hogyha nagyon engedékenyek vagyunk, akkor még mondjuk a vallástanároknak és hitoktatóknak szól, a többieknek nem. Hiszen mégiscsak lévitákról van szó. Csak néhány gondolat erejéig. Szedjük csak úgy végre, hogy kik is voltak ezek a léviták, mi jellemző rájuk, és csodálkozzunk rá, hogy az Isten Krisztusban újjászült népe mennyire, de mennyire hasonló hozzájuk. Péter apostol így ír első levelének 2. fejezetében. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Szóval ez minden hívő embernek. Elhívás az Isten dicsőségének hirdetésére, annak az Istennek a törvényei, a rendelkezései örömhíre és dicsősége hirdetésére, aki minket egyszer kézbe vett és sötétségből világosságra hozott. De hogyha végig gondoljuk, hogy a léviták az egyetlen törzs volt, akik nem kaptak földet Izraelben. Izraelt 11 részre osztották föl, nem 12-re. A léviták 48 várost kaptak, szétszórva szerte Izraelben. Minden törzs területén voltak lévita városok, de lévita terület nem volt. A mindenható Isten nem arra szánta az ő lévitáit, az ő szolgálatára szentelt törzset, hogy egy helyre összegyűjjenek, és mondjuk, mint egy nagy tábortűz, messziről világítsanak, szétszórta őket, úgy, ahogy, hadd idézem itt Pált, mint csillagokat a világban. Pici fénypontok szétszórva. De legyenek ott mindenhol, a maguk kis fényével, de ez a kis fény, ez legyen jelen mindenhol. Ilyenek vagyunk mi is, testvérek. Éppen az előbb idéztem Pált, aki így ír a Filippi beliekhez, és ezen az igény keresztül így szólna hozzánk a mindenható Isten, legyetek ilyenek, mint kis fénypontok az égen. Szeretett testvéreim, a mindenható Isten a mai napig, meggyőződésem, nem akarja az ő népét összegyűjteni, jól elzárva hitetlenektől, sötétségtől, a szolgálat bármiféle lehetőségétől ezzel együtt. Mi keresztények időnként szeretünk így nagyon összegyűlni és hátat fordítani mindennek. Az Isten azonban bennünket újjá nem született barátok közé helyez. Újjá nem született iskolatársak, munkatársak és családtagok közösségébe helyez. És ott kell nem fáklyának lenni feltétlenül, egy picike fénynek, mint egy távoli csillag az égen, de ott kell lenni. A léviták örökségű földet nem kaptak, az Úr az ő örökségük. Így ír róluk az ige. Szeretett testvéreim, a Krisztusban átadott életű ember pontosan ilyen ember. Olyan ember, aki tudja, hogy polgárjoga a mennyben van, ahonnan a Krisztust is várjuk üdvözítőül. A Krisztusban újjászületett ember nem ebből a világból vár elsősorban elismerést, örökséget, és hogyha helyet keres önmaga számára, nem is feltétlenül itt keresi. Persze, nem jó teljesen idegennek lenni itt, nem jó különcnek lenni, de mi elsősorban nem ide tartozunk. Mi a mennyhez tartozunk, a mi örökségünk az Úr. Ha elismerést keresünk, az ő elismerését keressük. Ha sikereket keresünk, neki akarunk tetszeni. Ha jutalmat várunk, azt tőle várjuk, amikor majd eljön ítélni eleveneket és holtakat, és nem mástól. Léviták vagyunk mi is. A szónak nem szó szerinti, lelki, de talán annál aktuálisabb, annál konkrétabb értelmében. És szeretett testvéreim, itt van ez az imádság. Közben járó imádság ez, bár az áldás és a közben járó imádság közt vannak különbségek, de azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, ha az áldást így közelítem meg. Valaki másért az ember odaáll az Isten elé, és kiönti a szívét. És nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele, de én magamon azt figyeltem meg, hogy amikor másért imádkozom, általában sokkal vakmerőbbek a kéréseim, mint amikor magamért. Amikor az ember úgy magáért imádkozik, akkor ott van egyfajta alázat, ott van egyfajta szerénység. Magamnak azért mégsem kérek olyan nagyot, olyan hatalmasat, olyan nagyon vakmerő dolgokat. Esetleg még úgy lehet érezni, hogy talán önző is vagyok, ha mindent magamnak kérek. Nem tudom, hogy ez mennyiben jó vagy rossz. Nem is ez az én dolgom itt most, hogy ezt értékeljem. Egy biztos. Ha másért imádkozunk, akit nagyon-nagyon szeretünk, én azt hiszem, hogy egyenesen vakmerőbbek vagyunk az Istennél. Akkor nincsenek határok. Másnak az ember, ha kér, nem szerénykedik. Áld meg őt, Istenem, úgy, ahogy csak tudod, és még egy kicsit annál is jobban, ha lehet. Így imádkozik itt Mózes. Ezekért az emberekért, ezért a törzsért, akik az Isten szolgálatára rendeltettek, és ebbe a szolgálatba bele is állnak, mint látjuk, van itt egy önkéntes döntés is, önkéntes beleállás is. Mit kér hát számukra? Alapjában véve én csak két dolgot szeretnék kiemelni, arról szólni részletesebben, és talán megemlíteni még néhányat. Ezt olvashattuk a 8. vers első felében. Tummimodat és Urimodat add ennek a hűségesnek. A Tummim és az Urim a főpapi ruházatnak, a főpapi szolgálathoz szükséges kellékeknek volt egy, azaz, hogy két nagyon érdekes darabja. Két kis kövecske, más források szerint talán csontdarab volt, amit bizonyos alakúra csiszoltak. Lényegtelen, hogy miből volt. A lényeg az, hogy az egyikre vagy ráírták ezt a szót, hogy Urim, vagy esetleg ennek a szónak a kezdőbetűjét, ami a héber ABC első betűje. Ez az Árar héber igéből van, ami azt jelenti, hogy átkozni. Ez volt gyakorlatilag a nem, amikor az Isten valamit megtilt. A Tumim, akár így kiírva a szó, akár csak a héber ABC utolsó betűje, ami a szó kezdőbetűje, ráírva ezeknek a daraboknak egy-egy oldalára, abból az igéből származik, ami eredetileg azt jelenti, hogy tökéletesnek lenni. Ez volt az Isten igenje. Ezt úgy írták rá, hogy mind a két kockán volt egy nem is, és egy igen is, vagy nem kocka volt, ez valamilyen alakú. És gyakorlatilag azért mondtam kockát, mert mint egy dobókockát eldobták ezt imádság után a papi szolgálat keretében, ha valaki útmutatást keresett. Ha két nem volt fölül, akkor a válasz egyértelmű, az Isten azt az utat lezárta. Ha két igen volt fölül, a válasz ugyanilyen egyértelmű. Ha egy igen és egy nem, nem dobtak még egyszer. Akkor azt mondták, hogy ennyi, várni kell még, az Isten most nem válaszol, most nincsen válasz. Igenek és nemek. Szeretett testvéreim, talán furcsának tűnik az Isten akaratának ilyen módon való keresése. Azt kell mondjuk, hogy ha végignézzük az Ószövetség történetét, ez a fajta útkeresés, vezetéskeresés egy idő után el is tűnik. Valahol a királyok kora után már nem nagyon olvasunk róla, de egyszer csak szinte a semmiből megint feltűnik, hiszen Ezrás és Nehémiás könyvében is történik utalás az Urim és Tumim használatára, tehát a fogság után megint csak előkerül. Akkor is, de így is úgy is elég mechanikusnak tűnik ez nekünk. De hadd óvjak mindenkit attól, hogy ezt, az Isten igenjeit és nemeit egyfajta árnyaltabb, bensőségesebb Istennel való kapcsolat nevében lefigymáljuk és semmisnek tekintsük. Ugyanis ezek az igenek és a nemek, ez az alap. És hogy mennyire hatalmas kincs tud lenni egy ember életében az Istentől való tiszta, félreérthetetlen igen vagy nem, arról azt hiszem nagyon sokan, nagyon sokféle történetet el tudnánk mondani. Én a sajátjaimból mondanék egyet. A tavalyi év szeptember közepén volt, amikor én már ismét az Egyesült Államokban voltam, egy éves ösztöndíjam végeztével, hazajöttem a nyári szünetre, és vissza is mentem, akkor már PhD hallgatóként, doktori hallgatóként. Kezemben egy akkora ösztöndíjjal, amit egy magyar diák elképzelni sem nagyon tud. Ott voltunk szeptember végén, már túl voltunk a kezdés nehezén. A színfelmérő vizsgáknak vége. Sikerült az órarendemet is összeállítani. Az összes professzorral, az összes adminisztrátorral, mindenkivel, akivel beszélni kellett, beszéltem. Tulajdonképpen egy dolog volt hátra, hogy beálljak abba a kerékvágásba, amit arra a fél évre az én órarendem nekem előírt. És emlékszem, ez egy pénteki nap volt. Az utolsó professzortól az utolsó megbeszélésről jöttem. Ellenőriztem az elektronikus leveleimet, és egy rövidke üzenet várt, hogy hívd fel a családodat, semmi más. Rögtön rohantam, telefonhoz felhívtam őket, és kiderült, hogy édesapám rákos. Akkor már kórházban volt egy rossz indulatú daganattal. Akkor még nem lehetett tudni, de 48 órán belül kiderült, hogy egy szűk héten belül meg is operálják. Én olyan gyorsan haza se tudtam jönni, hogy az operációra már itthon legyek. És mint mondottam, ez pénteken volt. Nekem egy hétvégén volt, egy szombat és egy vasárnap. Arra, hogy eldöntsem, hogy maradok vagy jövök. Arra, hogy szembenézek az összes kérdéssel, hogy ki fizeti az én repülőjegyemet, hogyha hazajövök, és hogy fogok majd visszamenni, hogyha majd esetleg vissza lehet menni. Mert ösztöndíjam ide vagy oda, azt nem én kezeltem, nem adtak nekem akármire pénzt. Mivel fogok megélni, ha hazajövök? Annyi időre nem érdemes hazajönni, amit még be lehet pótolni. Ha hazajövök, akkor legalább egy fél évre jövök haza, de akkor miből fogok élni? Mert amellett nem akartam állást vállalni, hogy igazából nem tudom, hogy a szüleimnek mennyi segítségre, mennyi jelenlétre van szüksége. Egy hétvégén volt. És olyan nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hogy az Istennek igenis vannak egyértelmű igenei és nemei. Szeretett testvéreim, óriási kincs ez. És lehet ezt letagadva valami mélyebb, valami árnyaltabb Istenismeretre hivatkozni. Lehet mindenféle ködös vezetésre és ködös útmutatásra alapozva utakba belevágni, de ez olyan, mint amikor az ember a mocsáron jár. És ezzel nem azt mondom, hogy az Isten csak igeneket és nemeket akar nekünk mondani. Rengeteg kijelenteni valója van számunkra, rengeteg mondani valója van. De az igenek és a nemek az alap. És amikor ezt kéri Mózes az Isten dicsőségét szolgáló embernek, hogy a te Urimodat és Tumimodat ad nekik, ez az imádság gyakorlatilag ennyit jelent, hogy a te szándékod legyen világos és érthető számukra. Hogy ne legyél ködös, elérhetetlen, érthetetlen Isten, akihez nem lehet hozzászólni, vagy ha szólunk, akkor olyan, mintha a falhoz imádkoznánk, mert nem hallunk semmit, mert válasz nincsen. a te szándékaid legyenek tiszták és egyértelműek. Hány és hány olyan döntés van az ember életében, amikor igenek és nemek kellenek csak. És hogyha ezek megvannak, akkor innen kezdve már túl nagy baj nem lehet. Hány és hány olyan élethelyzet van, házassági krízisek, munkahelyi problémák, ahol az embernek újra és újra vissza kell állnia az alapra. Ha én azért vagyok az adott munkahelyem, mert egy nagy igen vezetett engem oda, hogy az Isten engem ott akar látni, egészen máshogy nyúlok a problémához. Akkor esetleg meg akarom oldani, akkor esetleg kész vagyok áldozatot vállalni, és olyan szomorú látni azt, amikor a legkisebb próbatételek, a legkisebb kis buktatók is rögtön az alapoknál jelentkező mély-mély bizonytalanságra vetítenek, és mutatnak rá. Nevezetesen adott egy kisebb vagy nagyobb házassági probléma, és az ember fejében már is felmerül a kérdés, biztos, hogy nekem ebben a házasságban kell maradnom? Amíg az ember nem tudja, hogy ez az Istentől van, egészen máshogy nyúlunk mi a problémákhoz is. Talán hozzájuk se nyúlunk. Rohanunk el, és menekülünk egyikből a másikba. Hány ember van, aki iskolákból menekül és rohan így? Egyáltalán nem biztos, hogy az Isten engem ott akar látni, megyek tovább. De hogyha van egy nagy igenem, akkor szembe merek nézni a problémákkal. Ha esetleg van egy nagy nemem, esetleg utólag megértve, akkor meg nem piszkolom be a kezemet olyannal, amivel nem kell, hanem végre ráléphetek az Isten által adott útra. Az igenek és nemek az alap. De nem csak személyes élethelyzetekben. Az igenek és a nemek az alap, amikor hitbeli döntésekben kell megállnunk. Annyi mindent hallunk. Istenről, emberről, boldogságról, szeretetről, közösségről, előről a világról. Igeneken és nemeken alapul a tiszta Istenismeret. Határozott igeneken ezt nem fogadom el. Ezt nem hiszem el. Ettől elzárkózom. És határozott igeneken. Ehhez mindeneken keresztül ragaszkodni fogok. Történjen bármi. Amikor szolgálatra gondolva az Isten igenjeit és nemjeit kérjük önmagunkra és egymásra, akkor azt kérjük, hogy legyen nagyon egyértelmű és nagyon érthető a mi Istenünk minden szándékában, minden élethelyzetünkben. Enélkül nem lehet szolgálni, testvérek. Illetve nem lehet próbálni, csak ebből a szolgálatból egy valami marad ki. Az öröm, amiről Pál írt. Én örülök az én szolgálatomban, sőt, örüljetek velem, ti Filippi beliek. Kérlek, örüljetek velem. Szóval enélkül lehet próbálkozni az Istennek tetsző életet élni, enélkül lehet próbálkozni egyfajta szolgálatot teljesíteni, de minek, kérdezem én. Minket az Isten nem csak szolgáivá akar tenni, de örvendező, áldott, békés szolgáivá akar tenni. Így legyen. Így legyen az ő vezetése által, és így legyen azáltal, ez a második kérés, amit ki szeretnék emelni, ami írva található néhány versen lentebb, a 11. versben, áld meg, Uram, amilyen van, gyönyörködj keze munkáiban. Itt az új fordítás egyfajta magyarázó körülírással él, ott tudnélik, hogy amilyen van, azt áld meg. Itt a héber egy egyértelmű főnevet használ, hogy áld meg az ő, és itt lehet egyaránt erőt fordítani, és lehet pénzt, vagyont fordítani. Áld meg az ő erejét, és áld meg az ő vagyonát. És azt hiszem, hogy ezen a ponton, ha magyarázó is, de mégiscsak elfogadható az új fordítás szóhasználata, ugyanis ez arról szól, hogy az Isten áldása legyen az embernek mindenén. Hogyha arra gondolunk, hogy mink van nekünk, mi nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk csak a kézzel fogható dolgokra gondolni. A lakásra, az autóra, a pénztárcára és ami abban van, a bankszámlákra vagy a kis bankkártyákra és ami a mögött van, pedig annyi mindenünk van még. Az erő az legalább ilyen fontos, hanem sokkal értékesebb kincsünk. Az egészség az, hogy lehetőségeink vannak, az, hogy időnk van. Szabad időnk van, amivel csinálhatunk értelmes és értelmetlen dolgokat is. De miért ne csinálnánk értelmes dolgokat, ha lehet? Az, hogy lehetőségeink vannak. Talán nemzetformáló lehetőségeink, talán közösségformáló lehetőségeink, talán csak egyszerű hétköznapi lehetőségek, de mégiscsak vannak. Ezek legalább akkora kincsek, mint a kézzel fogható dolgok. És itt vessük a hátunk mögé azt a romantikus ideált, hogy tudnélik, a gazdagság az olyan gyanús. A szegénységre pedig úgy automatikusan hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát az biztos áldottabb, a szegények biztos, hogy boldogabbak, vagy belül legalábbis gazdagabbak. Ez egy romantikus kép. Ez az ige azt mondja, hogy az áldás a lényeg, és innen kezdve mindegy, hogy sok van vagy kevés. Ha az ember áldatlan, szegényként ugyanolyan áldatlan, nyomorult, mint gazdagként. Teljesen mindegy, hogy sok van vagy kevés. Ha az ember áldott, akkor se a sok, se a kevés nem árthat. És ez az ige azt mondja, áld meg, amilyen van. És még egyszer mondom, nem anyagiakról beszélek csak. Mert erőből is, kinek több van, kinek nagyon kevés. Energiából is, kinek nagyon sok van még, kinek már alig-alig maradt valami. Mindegy, hogy mennyi van. Ez az áldás azt kéri, amennyi van, az legyen áldott. És ezzel együtt jön a másik kérés is. Gyönyörködj kezének minden munkáiban. Itt is érdemes egy kicsit a héber szó mögé nézni, mert drága kincseket találunk itt. Ez az ige, hogy gyönyörködj, azt is jelenti, hogy valamit elfogadni, örömmel fogadni. És a héber ebből az igéből képzi azt a melléknevet, melléknevi igenevet egészen pontosan, hogy valami elfogadott vagy elfogadható. Miért fontos ez? Szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy nekünk a legtöbb energiánk arra megy rá, hogy így vagy úgy, de elfogadhatóvá tegyük magunkat. Hogy legyenek emberek, akik úgy néznek ránk, vagy valaki, mindegy, hogy kicsoda, de szeressen bennünket, de fogadjon el bennünket. És ezért hajlamosak vagyunk ruházatunkon, hajviseletünkön, szóhasználatunkon, foglalkozásunkon, mindenen változtatni, csak fogadjon már el végre valaki. És hányan akarnak bennünket megváltoztatni kívülről, hogy számukra elfogadhatóak legyünk. Ez a kérés itt olyan szolgálatot kér a szolgálók számára, ami az Isten szemében elfogadható, elfogadott egészen pontosan, amiben az Isten gyönyörködik. És ez egy óriási dolog, szeretett testvéreim, mert ha az Isten gyönyörködik kezünknek munkájában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy innen már teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Innen teljesen mindegy, hogy egy nemzetet igazgatunk, vagy egy általános iskola gondnoka vagyunk. Innen teljesen mindegy, hogy igét hirdetünk, vagy valami mások által szürkének, unalmasnak minősített kétkezi foglalkozást űzünk egy életen át. Ha az Isten gyönyörködik benne, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Nincsen olyan nagyon messze mögöttünk még karácsony. Hadd emlékeztessek a karácsonyi történet egy méltatlanul elhanyagolt figurájára. Józsefről van szó, a názáreti Józsefről, akinek gondoljuk csak el, hogy mi volt az elhívása. A Krisztustól kapott, az Istentől kapott küldetése. Az, hogy egy életen át, élete legvégéig hűségesen folytassa az ács munkáját a Krisztusért. Az ő esetében ez szó szerint azt jelentette, hogy a Krisztusért. Hiszen mint családfőnek, mint családfenntartónak az ő dolga volt az emberileg, hogy a gyermek Krisztusról gondoskodjon. Legyen hűséges abban az egyszerű, nem nagyon megbecsült, kétkezi munkában, de csinálja azt a Krisztusért. Szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy a legtöbbünknek ilyen elhívást adott a mindenható Isten. Nem valami iszonyatosan látványos dolgot. Nem valami nagyon izgalmas dolgot feltétlenül. Csak annyit kér tőlünk, hogy a tőle kapott becsületes, kétkezi munkánkban álljunk meg hűségesen, és legyen az akármi, azt a Krisztusért csináljuk. És ebben ő gyönyörködik. És ha ő gyönyörködik benne, akkor már nekünk is örömünk van benne. Ha az Isten gyönyörködik benne, akkor már nekünk érdemes reggel újra és újra felkelni sok ezredjére is, és bemenni abba a műhelybe, bemenni abba az irodába, csinálni bármit, mert az Istennek örömet okoz, mert az Isten gyönyörködik benne. És ha neki örömet okoz, akkor nekünk is. Szeretett testvéreim, miért olyan nagyon fontos ez? Itt ugranék vissza a felolvasott igében. Olyan emberekről van itt szó ugyanis, akik önként lemondtak bármiféle más tetszésről és bármiféle más jutalomról. Ezt olvashatjuk. Aki azt mondta, ez az ige egyes számban ír a törzsről, mint egy megszemélyesített alakról. mint egy jelképes szimbolikus alakról, aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismerte el testvéreit, nem akar tudni fiairól. Parancsodat megtartották, szövetségedet megőrizték. Történnek itt utalások Masszára és Meribá vizeire is, és ezen a ponton egy kicsit nehéz értelmezni és magyarázni ezeket a szavakat, hiszen a történet talán ismert Masszánál, és a Meribai történet is ismert, nincsen víz. És Mózes itt a botjával fakaszt vizet sziklából. A probléma éppen az, hogy a lévitákról úgy általában semmiféle leírás nincsen ezekben a történetekben. Mózes és Áron nagyon fontos szerepet töltenek be ezekben az eseményekben, ők maguk is lévi törzséből valók, tehát ilyen módon bennük talán az egész törzs képviseltetik. Amiről azonban a 9. vers inkább írhat, az sokkal inkább az aranyborjú történet. Mózes második könyve 32-es fejezet. A történet talán ismerős. Mózes távol van, a néptől távol, az Istenhez nagyon közel, és sokáig van távol. Nem bírnak várni rá, és az általa hozott isteni rendelkezésekre, a frissen kötött szövetség, mint egy pecsétjére, vagy mondjuk így, hogy dokumentumára. Áron vezetésével aranyborjút készítenek, és azt mondják, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. És azt a bálványt pogány módon, az ige azt írja, hogy nagyon vadul elkezdték imádni. És innen már magát az igét olvasom. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni, ellenségeik csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és ezt mondta, jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzá gyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik, így szól az Úr Izrael Istene, kössetek mindnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort keresztül Kasul egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvért, barátot és rokont. Ezek után ez megtörtént, és így szól Mózes. Most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiaitokat és testvéreiteket sem kíméltétek. Áldás szálma rátok. Szeretett testvéreim, én magamnak is, és bárkiről is legyen szó, az összes hívő embernek a legutolsó sorban kívánom azt, hogy valamikor ennyire nyíltan döntenie kelljen Krisztusa vagy szerettei között. Nem kívánom én ezt senkinek. De időnként muszáj ilyen döntéseket hoznunk. És azt láthatjuk itt, hogy ezek az emberek, a léviták tudniillik, ezt mondták. Nem kényszerítette őket senki, maguktól döntöttek így. Az Istennel való kapcsolat mögé helyezem legbensőségesebb emberi kapcsolataimat is. Nem azt jelenti ez, hogy megtagadták, meggyűlölték, megutálták feleségeiket, gyermekeiket, rokonaikat, barátaikat. Azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat mögé helyezik, és hogyha olyan a helyzet, hogy csak az Istennel való kapcsolat maradhat és semmi más, akkor ahhoz fogok ragaszkodni, akár ennek a kárára is. Ezt mondták, nem tekintünk gyermekeinkre, fiainkra, testvéreinkre. Ezek az emberek lemondtak arról, hogy bárkinek is a tetszését keressék. Ezek az emberek lemondtak arról, hogy bárkinek is a kedvében járjanak csak az Isten kedvében. Ezeknek az embereknek tragédia, az életük legmélyét érintő egzisztenciális tragédia, ha nem tetszik az Istennek a kezük munkája. Mert csak neki akarnak tetszeni, de neki mindenáron, neki mindenképpen. Szeretett testvéreim, ugye értjük már, hogy miért olyan nagyon-nagyon fontos az Isten szolgálatára odaadott életű embernek kérnie ezt, és kérnünk ezt egymás számára. Kezünk minden munkájában gyönyörködjél, Urunk. Mert ha te nem gyönyörködsz bennünk, mi elveszünk. Ha te nem fogadod el, akkor mi elveszünk. Mi nem akarunk mások által elfogadottnak és elfogadhatónak lenni, de ha te sem fogadsz el, az tragédia. Akkor vége mindennek. Ugye mondtam, amikor másokért imádkozik az ember, akár egy Mózes is, hatalmas dolgokat mer kérni, és lehet ilyen hatalmas dolgokat kérni. Ígértem még néhány apróságot, csak az időhiánya miatt nem szólok róluk részletesen, pedig nagyon fontos lenne. A legutolsó mondata ennek az áldásnak, támadói derekát törd le, és gyűlölőjét, hogy föl se kelhessenek. Lévitának lenni egyenlő volt a hat kötelezettség alól való felmentéssel. A léviták nem voltak egy hadakozó nép. Ők nem vettek részt effektíve a háborúkban. Szenvedni szenvedtek tőle, hogyha átvonult rajtuk a front, de ők nem harcoltak. Mi ez a harci áldás itt akkor? Szeretett testvéreim, az Istent szolgáló embernek, az Istent szolgáló népnek időnként védelemre is szüksége van. Mert hogy támadóik vannak, hogy ellenük felkelők vannak, és lesznek, amíg ez a világ világ, az biztos. És ebben a kérésben ez is benne van. Különben hogyan szolgálhatnánk örvendezve? Hogyan szolgálhatnánk békével, ha nem tudjuk azt, hogy a minket szolgálatra hívó Isten, minket védelmező Isten is egyben? Különben hogyan szolgálhatnánk nyíltan és bátran? Szembenézve akár gunnyal, szembenézve akár megaláztatással, hogyha nem vennénk komolyan a mindenható Isten ígéretét, a nyelvek ostorától megóvlak téged. Vagy egy más helyen, ez is egy nyelves ige ebben a példában jutott eszembe, rád még a kutya sem öltheti ki nyelvét. Szeretett testvéreim, a szolgáló ember védelmet kap a mindenható Istentől. És így már világíthat. Így már taníthatja az ő törvényét, így már taníthatja az Isten döntéseit, így már vihet tömjént a mindenható Isten elé, így már mutathat be áldozatot, nem a lévita értelmében az áldozatnak, inkább abban az értelmében, ahogy Pál ír. Ha én magam, mint egy italáldozatul kiöntetem is, így már lehet hálaáldozatot bemutatni úgy, hogy én magam vagyok az áldozat, és ebbe az áldozatban nem pusztulok bele. Ez az áldozat nem megszegényít, sokkal inkább meggazdagít. Ez az áldozat örömöt hoz. Ez az áldozat békességet hoz. Szeretett testvéreim, a mindenható Isten szolgálatra hív minket, és ezzel az ígével imádságra buzdít, egymásért mondott imádságra, áldáskérésre, de meggyőződésem, hogy a Krisztus keresztjéért az áldás ígérete is benne van mindannyiunk számára ebben. Ő érthető Isten lesz számunkra. Igeneivel és nemeivel, és minden drága kijelentésével együtt. Ő minket védelmező Isten lesz, és ő gyönyörködni akar egész életünkben. Amen. Kegyelmes Istenünk, dicsőséges mennyei atyánk, olyan jó végre úgy megállni valaki előtt, hogy tudjuk, az életünk elfogadott élet, hogy jöhetünk úgy, amint vagyunk. Sok bűn alatt, jöhetünk mezítelen, hogy felruház, jöhetünk vakon, hogy megnyisd a mi szemünket, jöhetünk kétségekkel telve, hogy reményt adj nekünk. És Urunk, megint nem tudunk másra tekinteni, csak a keresztre. Hiszen a Te kereszteden fogadtál el bennünket úgy, ahogy vagyunk. És a Te kereszteden történik meg az a csoda, hogy nem azért akarsz megváltoztatni bennünket, hogy elfogadhatóak legyünk, hanem épp fordítva. Elfogadtál bennünket úgy, ahogy vagyunk, és ha meg akarsz változtatni, azt azért teszed, hogy szolgálatra alkalmasabbak, hogy a szolgálatban boldogabbak, hogy a tőled kapott életben igazán örvendezők, igazán gazdagok és igazán áldottak lehessünk. Urunk, fogadd el hát így életünket, és halld meg ezt az imádságot, ha ezt még soha nem mondtuk volna neked. A Krisztus keresztjéért tedd ezt, kérünk. És a Krisztus keresztjéért változtass te bennünket. Te, aki tényleg azért nyúlsz minden egyes mozdulatoddal, minden egyes szavaddal az életünkbe, hogy nekünk legyen jobb. Urunk, engedd, hogy meglássuk. Mennél inkább a te dicsőségedet hirdeti életünk, annál boldogabb ez az élet. Engedd, hogy megtapasztaljuk. Mennél inkább neked áldozott, neked szentelt életet élünk, annál inkább érdemes ezt az életet élni, és annál inkább láthatjuk, nincsen más, amit álmodni, amiért harcolni, amit élni érdemes lenne. Mindenható Istenünk, kérünk, a te fényeddel támogasd a mi fényünket. A te tisztaságoddal tisztíts meg bennünket is, és engedd, hogy világíthassunk ott, ahol vagyunk. Engedd, hogy merjünk kicsi csillagok lenni ebben a világban, és engedd, hogy merjünk bízni benned, és tudjunk bízni benned, hogy te megőrzöd a mi életünket, megőrzöl bennünket tisztán és szeplőtelenül a Krisztus Jézus napjára. Mindenható Urunk, kérünk ugyanakkor családi kötelékeinkért, kérünk szeretteinkért, a barátokért, a fiakért és a testvérekért is. Ne engedd, hogy bálványaink lehessenek, ne engedd, hogy a veled való kapcsolat elé kerülhessenek bármikor is. Sőt, inkább azt kérjük, hogy adj nekik is megtérést. Mindazokért kérjük ezt, akik még nem a tiéd, de kedvesek nekünk. Szólj hozzájuk ellenállhatatlan isteni szóval, és vonj magadhoz az ő szívüket. És szólj a te gyülekezeteidhez. Adj ébredést a te egyházadba. Adj ébredést a te gyülekezeteidbe, mindenható Istenünk, és növeld ezt a gyülekezetet is, és minden mást, ahol a te nevedben gyűlnek össze, mindenek előtt az üdvözülőkkel. És kérünk, hozz el nagyon messziről embereket. Engedd, hogy legyen bölcsességünk, hogy megszólíthassunk nagyon mélyen lévőket. Engedd, hogy legyen térdünk, és az meghajoljon, ha kell. Engedd, hogy legyen karunk, és az kinyúljon értük, hogyha ezt bízod ránk. Mindenható Istenünk, kérünk téged azért is, maradj továbbra is érthető, világosan útmutatást adó Isten. Hiszen hogyan világítanánk mi, mint égen a csillag, hogyha nem is tudunk ragaszkodni az élet igéjéhez, mert azt nem értjük, mert az nem személyes kincsünk, mert az olyan távoli, az nem igazán a miénk. Személyes szót adj hát életünk nagy és kicsiny döntéseiben egyaránt egyértelmű tiszta útmutatást. És add, hogy a te szavad megingathatatlan alapja legyen mindannyiunk egyéni és közösségi életének is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen.